Kedves testvérek, a Zsoltárok könyvének 46. fejezetét olvasom, és ennek alapján kívánom mindenható Istenünk üzenetét az ő szent lelkét segítségül kérve és várva hirdetni ma előttetek. A 46. Zsoltárból a következőképpen szól hozzánk Istenünk igéje. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háboroknak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát törd el szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Amen. Kedves testvérek, aposomékkal együtt lakva egy általuk épített, a 80-as évek elejéről származó házban elég hamar felfedeztem, hogy a magyarországi vendégeinknek a ház egyik legérdekesebb része az a pince. Mert hogy abban a pincében a 80-as évekből származó, talán még a mai napig érvényben lévő építési szabályok szerint ugyanis egy légvédelmi óvóhely van, ami pontosan annyi embernek elegendő elméletileg, ahányan a házban lakhatnak. Voltak vendégek, akiknek úgy egészen véletlenül mutattam meg, valami egészen mást akartam megmutatni, aztán megkérdezte, hogy te jó ég, mi ez a hatalmas betonajtó? A légszűrők, mi ez itt? Aztán mondtam, hogy hát az a standard, az hozzátartozik itt a svájci családi házakhoz. És amikor elmondtam, hogy a közösségi épületekhez is hozzátartozik, gyülekezeti házaknak, templomoknak, kórházaknak, ugyanúgy a befogadó képességhez mérten megvan a maguk óvóhelye, akkor úgy hatalmas tárgyra nyílt szemekkel néztek, és azt mondták, hogy te jó ég, hát nem félelmetes óvóhelyel a házban? Én pedig mondtam, hogy ha valami, akkor inkább biztonságos, mint félelmet keltsen. A mi óvóhelyünk egyébként, hogyha esetleg légitámadás érné Üetedorfot, akkor hát bezárni nehéz lenne, mert arra kellene pakolni az összes sílécet, meg mindent, amivel úgy eltorlaszoltuk az utat. De ott az ember nem unatkozna, mert hogy az aposom ott rendezte be a hobbi szobáját, tehát ott van mivel szórakozni. Anyosom meg ott rendezte be a kamrát, tehát étel is van. Van szórakozás is, van étel is, ráadásul a borospince is gyakorlatilag ott üzemel, tehát az semmi probléma nincsen azzal az óvóhelyjel. A 46. Zsoltár így írja le Istent: Isten, ami oltalmunk és erősségünk. Ennek a mondatnak az egyház történelmi jelentőségét azt hiszem nem kell különösebben hangsúlyoznom. Ez a bibliai ige, az egész 46. Zsoltár az, amely alapján Luther megírta ismert himnuszát, az imént énekeltük. Erős vár a mi Istenünk. Hagyományaikhoz ragaszkodó luteránusok a mai napig így köszöntik egymást, ahol mi reformátusok azt mondjuk áldás, békesség, ők azt mondják, erős vár a mi Istenünk. A 46. Zsoltárt idézik így. Ahol a Zsoltár azt mondja, Isten a mi oltalmunk és erősségünk, Az itt szereplő héber szó egy kifejezetten katonai kifejezés. megerősített védvárat jelent. Isten, ami fellegvárunk, Isten, ami védvárunk. Hogyha ez a mai időkben íródna ez a szöveg, akkor talán azt mondanánk, Isten, ami óvó helyünk. Isten az, ahová, akihez menekülhetünk a támadásért. Aki elrejt bennünket, aki megvéd bennünket. Isten az, akiről ezt mondja az ige, mindig biztos, megbízható segítség a nyomorúságban. A Zsoltárnak refrénje kétszer fordul elő, de az ige kutatói szerint akár egy harmadik helyre is be lehetne tenni, nyugodtan beleillene, így hangzik. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Az itt szereplő várszó már nem ugyanaz, mint az előbb idézett védvár, óvóhely. Egyszerűen vár, de a funkció ugyanaz. A seregek ura az Ószövetség nyelvén az győzelmes, a hatalmas, az uralkodó Istenre való utalás ez. A seregek ura, akinek nincsen semmiféle erő, ami ellen tudna állni. Ő van velünk, mondja a Zsoltár refrénje. Jákob Istene, ami várunk. Jákob Istene pedig a velünk kapcsolatban lévő Isten. Jákob utódainak, az ókor zsidóságának. Isten nem csak egy személytelen Isten, hanem a mi ősünk Istene. Ilyen módon a mi Istenünk, az Isten, akivel mi kapcsolatban lehetünk, az Isten, aki velünk kapcsolatban van, Jákob Istene, a seregek ura, aki győz. Ez a refrén három strófára, három szakaszra osztja a Zsoltárt. Isten három hatalmas győzelméről szóló rész ez. Az első győzelemről szóló rész így hangzik. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe. Ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Isten első győzelme, amiről a Zsoltár ír, a káosz erői fölött való győzelem. Hogy ezeket a szavakat megértsük, engedjék meg a testvérek, hogy a lehetőségekhez képest röviden elmondjam, hogy az Ószövetség népe hogyan képzelte el a teremtett világot. Ők meg voltak róla győződve, hogy a világ alapjában véve egy óriási nagy tenger. Amit mi ebből szárazföldként ismerünk, a mi országainkat, azok többé-kevésbé összefüggő szigetként úszik ezen a tengeren. Tehát alatta víz van, körülötte víz van. Sőt, fölötte is víz van. A bibliai teremtés történet ezért fogalmaz így, hogy amikor Isten megteremtette az eget, akkor elválasztotta a fölötte lévő vizeket az alatta lévő vizektől. Az eget úgy képzelték el, mint valami kupolát, ami tartja a fölöttünk lévő vizeket. És ezért élünk mi szárazon. És mi más bizonyítaná, hogy fölöttünk víz van, mint egy, az, hogyha fölnézünk, az kék, mi lenne más, mint víz. Kettő, a Biblia, különösen az Ószövetség gyakran használja ezt a kifejezést, Isten megnyitja az ég csatornáit. Hogyha az Isten kis lyukakat nyit az égen, akkor víz folyik belőle, esik az eső. Tehát ez magától értetődő, hogy fölöttünk víz van. A zsidóság ezzel együtt nagyon-nagyon nem bízott a vízben. Nem volt egy tengeri nép. A víz, különösen a nagy víz, a tenger, a káosz, a kontrollálhatatlan erő szimbóluma volt számukra. Féltek tőle. Az Ószövetség számára az egész teremtés történetnek nem is az a legizgalmasabb pontja, amit a materialista világ szeret inkább feszegetni, hogyan lehet semmiből valamit, semmiből anyagot teremteni. Számukra a legfontosabb dolog az egész teremtésben az volt, hogy Isten a káosz erőit rendbe rakta, határt szabott a víznek. A káoszból, görög szóval, rendezettség lett, kozmosz. A kozmosz az az elrendezett elemeket jelenti, a káosz a rendezetlent. A teremtés egyik legfontosabb mozzanata a zsidóság számára az, hogy az Isten a kontrollálhatatlan, a pusztító, a határok közé nem szorítható erőket, leginkább a víz által szimbolizált erők ezek, megszelídíti. Határt szab nekik, rendet szab. A káoszból kozmosz lesz. Engedtessék meg ennyi icike-picike kis cinizmus itt részemről, csak ebbe az irányba szeretnék úgy elmenni. Nyelvtanilag vagy nyelvileg van egy foglalkozás a mai világunkban, amelyik űzői pontosan ezt csinálják, a nyelv szerint legalábbis. A káoszból, a rendezetlenségből rendet csinálnak. Kozmoszt. Ők a kozmetikusok. A kifejezés innen jön. Jeruzsálemről, Isten szent helyéről már így ír a Zsoltár, egy folyam ágai örvendeztetik meg Isten városát, a felségesnek szent hajlékai. Itt már folyam, itt már nem zúgó tenger, itt már megszelídített erő, itt már legyőzött. Van ennek bármi jelentősége itt és most számunkra? Szerintem van, méghozzá két pontot szeretnék megemlíteni, mint lehetséges, nagyon jelentőségteljes üzenetet ebből. Igazából nem a víz volt az, amitől az Ószövetség népe félt, hanem a víz által szimbolizált démoni erőktől. Számukra csak a víz volt a legmegragadhatóbb példája. A haragos tenger volt a legmegragadhatóbb példája, hogy hogy nézhet ki a dühöngő démoni világ. És amikor a 46. Zsoltár kihirdeti Isten győztes e fölött a kaotikus erő fölött, akkor ezzel kihirdeti Isten győzelmét minden démoni, ördögi erő fölött. És ezek az erők a Szentírás tanítása szerint, az Új Szövetség tanítása szerint is része a világunknak. A 46. Zsoltár első jó híre tehát az, a sátán kísérthet bennünket, de elpusztítani nem pusztíthat el. A sátán próbálkozhat, de ereje behatárolt, mert a mindenható Isten legyőzte. Legyőzte a láthatatlan világ minden életünket fenyegető hatalmasságát és erejét ott Krisztusban a kereszten. Erről az Új Szövetség nagyon sokszor gyönyörűen tesz bizonyságot. Krisztusban győzettek le erők, hatalmak és fejedelemségek. Isten győzelme számunkra azt jelenti, kimondhatjuk, amit a 46. Zsoltár kimond. Ezért nem félünk. Ezért nem félünk. A másik vonatkozása ennek az igének, amikor ezt olvasom, akkor legelőször egy, hát most már majdnem 19 éves formasrác jut eszembe, aki 2005. májusában konfirmált nálam. Az évszámít azért fontos, mert 2004. decemberében ennek a fiatalembernek, aki akkor 16 éves volt, a nagynénje az egyetlen kapcsolata ebben az egész világban, akivel ő tényleg meg tudta értetni magát, elutazott Tájföldre, hogy ott töltse a karácsonyt. 2004. decemberre volt a cunami éve. A holttestét azóta sem találták meg. Eltűnt. A konfirmációs oktatást úgy csináltuk végig, hogy ebből a fiatal emberből, ebből a srácból igazából egy szót nem lehetett kihúzni, semmiféle összefüggésben. Elveszett az egyetlen kapcsolat, amivel ő valamit kezdeni tudott. És kedves testvérek, lehet, hogy a mi világképünk sokkal tudományosabb, és még az is lehet, hogy tényszerűen sokkal pontosabb, mint az Ószövetségi a 46. Zsoltár szerzőjének világképe volt. De annak a 16 éves rácnak tudományos világkép ide vagy oda, ez a világ pontosan annyira bizonytalan világ volt, mint a 46. Zsoltár szerzőjének. Ahol egyszer csak a semmiből előjönnek hullámok, amik épületeket sodornak el, amik embereket pusztítanak. Számára nagyon is valóságos volt az, amiről a Zsoltár ír. Megindul a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe. Háborognak és tajtékoznak vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Ő ezt szó szerint értette. A jó hír ugyanaz. Isten legyőzte a pusztulásnak ezeket az erejét is, ezt az erejét is. Hogyha ez szó szerint válik valóra, ha az egyébként meglehetősen rémisztő ENSZ klímaváltozási jelentésnek igaza van, és a tengerek tényleg fel fognak bojdulni az előttünk lévő években, és tényleg száraz föl fog eltűnni a mi szemeink láttára, akkor is kimondhatjuk, azért nem félünk. 46. Zsoltár első üzenete ez. Isten legyőzte a káosz erejét. A káoszból kozmoszt csinált. Nem törölte el ezeket az erőket, de megszelídítette. A háborgó tengerből tápláló folyamot csinált. Ez az ő első nagy győzelme, rögtön ott a teremtésben. A Zsoltár második strófája Isten további győzelméről szól. Isten van benne, Sion, Jeruzsálem, a szent hajlék, erre vonatkozik ez a mondat. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak. Ha az Úr mennygörög, megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. A Zsoltár író itt tudatosan egy nagyon érdekes szóhasználatot választ. Kétszer hangzik el a héber szövegben a háborog ige. Először a vizekről olvashattuk a 4. versben, hogy háborognak, azután a 7. versben pedig a népekről, ugyanúgy háborognak. A 4. versben az inog ige kerül elő, a hegyek inognak az első strófa leírásában, és az országok inognak a 2. strófa leírásában. És végezetül a 2. strófában elhangzik, Isten van a Sionon, a jeruzsálemi templomban, ezért nem inog. Kedves testvérek, nem csak vizek tudnak háborogni és hegyek tudnak inogni. Nem csak a természeti erők vagy éppen a démoni világ részéről tapasztalható a káosz jelenléte, ami emberi világunkban is. Népek is tudnak háborogni, mint a viharos tenger, és országok is tudnak inogni. Nem hisszük el? Nézzük meg a 7:30-as híradót ma este. Nézzük meg, mit mondanak ilyen országokkal kapcsolatban. Irán, Irak, Afganisztán, esetleg Izrael, a szó politikai értelmében, hogyha elhangzik. Láthatunk ingó országokat, és láthatunk háborgó népeket. Amikor országok inognak, és népek háborognak, akkor az úgy néz ki, hogy nagyon-nagyon jól képzett elit katonák járőröznek páncélozott járművekkel éjjel és nappal, egyébként szanaszétlőtt és bombázott utcákon. Hány ilyen képet láttunk az elmúlt néhány évben? Amikor népek háborognak és országok inognak, az úgy néz ki, hogy egyáltalán nem jól képzett rendőrök állnak szembe, benzines palackokat, macskaköveket, és még ki tudja mi minden dobáló, fiatalokkal, Árpádsával vagy anélkül, mindegy, ez itt most lényegtelen. Országok is tudnak inogni, és népek háborogni. Egy nép is lehet olyan, mint a viharos tenger, hullám csak hullám ellen, és semmi nem tűnik megmaradni benne, vagy legalábbis nem sokáig. Minden érték süllyed, minden, ami fontos volt, eltűnik. A 46. Zsoltár nagy kérdése az, elmerjük-e mi hinni, hogy Isten győztes a pusztulás és a káosz erői felett ebben az összefüggésben is? Elmerjük-e hinni, hogy Istennek van beleszólása azokba a szituációkba, ahol nem harci kocsik, mint az ószövetségi szövegben, hanem tankok, ugyanaz gyakorlatilag, tankok rúgják az utcákat. Elmerjük-e hinni, hogy ilyen szituációkban van értelme imádkozni például, mert hogy Isten győzött a pusztítás ilyen módon megnyilvánuló erői fölött is? Egy idős lelkész testvérem mesélt el egyszer egy párbeszédet, ami még talán a 60-as évek Magyarországán történt meg. Egy gyülekezetben odajöttek hozzá kedves idős nénik, és akkor is, ma is szóba kerültek bizonyos politikai dolgok. Ők pedig elkezdtek panaszkodni, hogy hát tiszteletes úr, én már nem is tudom, hogy a nyugdíj hogyan érem élen, hogyan élek én meg abból. Meg egyáltalán nem tudom, hogy ez az egész kormány mit csinál, és merre megyünk, én már nem értek semmit. És erre a lelkész azt válaszolta, még egyszer mondom, idős, öreg nénikről volt szó. De hát miért hagyják, hogy azok az emberek irányítsák az országot? Miért nem veszik maguk kézbe? No, de hát tiszteletes úr, hát mit tetszik itt mondani? Hát ugyan már, hát mi már öregek is vagyunk, meg betegek is, meg egyáltalán, hogy tetszik ilyesmit gondolni? És erre egy kérdésre válaszolt. Mikor imádkoztak önök utoljára igazán, hittel? Az országért, ennek gazdaságáért, azért, amit a kormány csinál. Miért nem hiszik végre el, hogy az imádság az van elég erős ahhoz, hogy ezen a téren is változást hozzon? A 46. Zsoltár üzenete ez, Isten legyőzte. Legyőzte a káosz erőit ott is, ahol népek háborognak, és ott is, ahol egész országok inognak. Ez a régi kérdés mai napig ugyanúgy aktuális. Kedves testvérek, miért hagyjuk mi, hogy azok irányítsák az országot, akik? Miért nem vesszük a kezünkbe végre ezeket a dolgokat? Miért nem vesszük a mi összetett kezünkbe végre ezeket a dolgokat? Mert Isten győztes. Győztes a káosz démoni és természeti megjelenései fölött. Győztes ott, ahol a káosz erői politikai és katonai formát öltenek. És a mindenható Isten győztes ott is. Na és ez egy fantasztikus győzelem. Hallgassuk csak! Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén. Íjat tör össze, lándzsát törd el szét, harci kocsikat éget el. A harmadik hatalmas isteni győzelem az az, hogy Isten legyőzi a háborút magát. Ilyen győzelmet egyetlen emberi erő sem aratott még soha, és nem is fog. Láttunk mi háborúban győztes seregeket, akik legyőzték a háborúban az ellenfelet. De olyat még nem láttunk, akik legyőzték a háborút magát. És Isten harmadik győzelme pontosan ez a győzelem. Nem csak a káosz erőit győzi le annak ilyen vagy olyan vagy amolyan megnyilvánulásában, hanem magát a káoszt. Magát a pusztítást. Magát az ellenségeskedést. Magát a vérontást. Ő nem győz egy háborúban, hanem legyőzi a háborút magát. Ez olyan keresztény reménység, ami talán meglepő, talán nem, a legtisztábban az Ószövetségben kerül megfogalmazásra. Az Új Szövetségnek, maximum a Jelenések könyvének néhány, nem mindenki számára teljesen egyértelmű képe, üzenete hordozza ezt a gondolatot. Az Ószövetség azonban teljesen egyértelműen bizonyságot tesz erről a reménységről. Hogyha felütjük a Bibliánkat például Ézsaiás próféta könyvénél, nála ezt olvashatjuk a Messiás király uralmáról, a hosszabb szakasznak csak egy rövidebb részét olvasom, akkor majd a farkas a bárányjal lakik, a párduca gödőjével hever, a borjú az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. A tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. A kisded a vipera lyuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek a mérges kígyó fajzata felé nyújtja kezét. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. Kedves testvérek! Szép, kedves, naív. Nem? A szalmát evő oroszlán, azért, hogy ne öljön, ezért inkább szalmát rántsa. A tehén együtt legel a medvével. Szép, kedves, naív. Hadd mondjam meg, hogy mi van ebben a nagyon szép, nagyon kedves, és csak egy bizonyos szempontból naív üzenetben. Egy óriási kihívás számunkra. Kihívás először is, hogy észrevegyük, hogy mi egy bukott világban élünk. És ez a világ annyira bukott, hogy számunkra a világ rendjéhez tartozik hozzá valamilyen fajta pusztítás. Számunkra a világ rendjébe tartozik bele az, hogy bizonyos állat pusztít más állatokat. Számunkra ez benne van a rendben. Számukra a pusztítás rendben van bizonyos keretek között. Mi ennyire hozzá vagyunk szokva a pusztítás, a bukás, a bűn gondolatához. Mi nem tudjuk elképzelni ezt a világot nélküle. Szeretnénk egy olyan világban élni, ahol legalább ember embert nem pusztít, de az már túl van a legvadabb fantáziánkon is, amikor a pusztítás teljes egészében eltűnik például a teremtett világból, az állatok közül. Ne felejtjük el, ők is buktak velünk, az egész teremtett világ bukott velünk. Amikor ez az ige szól hozzánk, akkor arra hív, hogy próbáljunk meg legalább egy kicsit elképzelni, hinni, reménykedni egy olyan világban, amiben semmiféle pusztítás nincsen benne. Semmiféle. Ahol semmiféle pusztítás nincs rendben, nincsen benne a rendben. Még az állatok között sem. Ez a Krisztus visszajövetelével beteljesedő reménységünk. De az ige arra hív, hogy próbáljuk meg túllépni saját bukott határainkon. Lehet, hogy számunkra magától értetődő, hogy ennek a világnak bizonyos szegleteiben, maradjunk az oroszlán és a bárány kapcsolatánál, magától értetődő, hogy pusztítás van. Mert nem lepődünk meg rajta, el sem tudjuk képzelni másként. De az ige azt mondja, hogy próbáljuk meg egy világot elképzelni, amiben még ennyi pusztítás sincsen. Amiben még ennyi ellenségeskedés sincsen. Mert hogy Isten ezt meg tudja tenni, és meg akarja tenni velünk. Egy másik próféta, Mikeás, szintén a Messiás királlyal érkező békekorszakról írja a következőket. Ítéletet tart a sok nép fölött, és megfenyíti a távoli erős nemzeteket. Az ítélet tehát hozzátartozik ehhez a rendbetételhez. De ami utána jön, kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel, hadakozás többé nem tanul. Mindenki a saját szőlőjében vagy a fügefája alatt ülhet, senki sem rettenti őket, maga a seregek ura mondja ezt. Nép a népre kardot nem emel, hadakozás többé nem tanul. Ez megint egy kihívás. Kihívás arra, hogy próbáljunk elképzelni egy olyan világot, amiben többé nincsen katonai kiképzés. Azért, mert az így közvetített tudás teljesen haszontalanná válik. Senkinek nincsen szüksége arra, hogy tudja, hogyan öljön, vagy hogyan védekezzen, mert nem öl és nem öli őt senki. Kardok feleslegessé válnak, pajzsok feleslegessé válnak. A kapák nem, a metszőkések nem. Az Isten által megáldott munka, az nem úgy töröltetik el ebben a világban. De az öldöklés igen. Kedves testvérek, még egyszer mondom, az Ószövetség, amelyet időnként olyan véres és kegyetlen könyvnek szoktak leírni, az Ószövetség az, ami elénk áll és megpróbál bennünket túlhívni a legvadabb fantáziánk határain is, amikor Isten lehetőségeiről van szó a béke teremtésben. Csodálatos bizonyságtétel ez itt a 46. Zsoltárban. Egy folyam ágai örvendeztetik meg Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Ennek az ószövetségi proféciának egy apró kis részlete teljesedik be, amikor az Úr Jézus Krisztus királyként Szamárháton. Se pajzs, se páncél, se kard, se így, se harci kocsi, semmi nincsen körülötte. Így vonul be Jeruzsálembe. Ennek a proféciának egy részlete teljesedik be akkor, amikor nem hadifoglyokat hajtanak előtte, amikor nem csatát túlélő, véreskezű katonák vonulnak előtte, ünnepelve a győzelmet, vagy pusztán azt a tényt, hogy még élnek, hanem kisgyermekek, asszonyok és férfiak, idősek és fiatalok hozsannát kiáltva. Áldotta ki jön az Úrnak nevében. De ne felejtsük el, a virágvasárnap nem csak a Jeruzsálembe való bevonulás, hanem a templom tisztítás napja is. A 46. Zsoltár egy olyan gondolatot pedz meg, amit a zsidóság nagyon gyakran félreértett. A Zsoltár ugyan azt mondja, Isten a mi oltalmunk és erősségünk, ő a mi menedékünk minden nyomorúság idején. És való igaz, a Sion, Jeruzsálem nem inog, mert ő benne van. A zsidóság számára ez gyakran azt jelentette, hogy a Szent Templom legyőzhetetlen. Jeremiás próféta volt az, akire Isten rábízta az üzenetet. Emberek, én nem vagyok ott abban a templomban. Én nem fogom megvédeni a babiloniaiaktól, készüljetek erre. Majdnem megölték. Hogy mondhatsz ilyet? Isten temploma van itt, és ő nem hagyja, hogy a templomát csak úgy elfoglalják. Hát hagyta. Mert hogy a templom lehet, hogy ott volt, Isten azonban nem volt abban a templomban. A 46. Zsoltár azt mondja, hogy Isten a mi oltalmunk, nem a templom. Isten a mi menedékünk, nem az egyház. Ha a templom nem inog, ha az egyház nem inog, akkor azért van, mert Isten van benne. De kedves testvérek, Jézus, amint bevonult Jeruzsálembe, az első útja a templomba vezetett, és sok mindent és mindenkit talált benne, csak Istent nem. Talált kufárokat, talált pénzváltókat, talált uzsorásokat, és még ki tudja, hogy mi mindent és mindenkit. Istent nem. A mai napig itt és most igaz ez, ami személyes életünkre, ami megváltásunkra nézve, nem az egyház ment meg. Nem az számít, hogy a szervezeti institucionális egyházban én hány éven keresztül milyen pozíciót töltöttem be. A döntő kérdés az, hogy az Úr Jézus Krisztushoz milyen kapcsolat fűz, nem pedig az egyházhoz. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Ezért a vége ennek az egész győzelmi leírásnak nem lehet más, mint ez a 11. vers a 46. Zsoltárban. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, és magasztal a föld. Csendesedjetek el. Jelentheti ezt is. Ne félj. Csendesedjen el a félelemmel teli kiáltás és sírás. De csendesedjen el a rengeteg mellébeszélés. Csendesedjen el a rengeteg üres, semmire sem jó tanítás. És ismerjétek végre fel. Ismerjétek végre el, hogy én vagyok az Úr. Mondja az élő Isten, a seregek ura. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Legyen így, legyen ő menedékünk mindannyiunknak, és legyen hitvallás számunkra az, amit Mikeásnál olvashattunk az imént. A békekorszak leírása ugyanis ezzel a csodálatos hitvallással ér véget. Ha a többi nép a maga Istene után jár is, mi a mi Istenünket követjük. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Úristen. Magasztalnak a népek, és magasztal a föld. Most és mindörökké. Amen.